szerintem. Megpróbálok a mikrofonra fókuszálni. A pedagógus lelki egészségének megőrzését elősegítő tényezők, veszélyeztető tényezők, ezekről fogunk egy kicsikét beszélgetni. Mindenekelőtt szeretném kérdezni, hogy volt-e valakinek szerencséje a héten, amikor Magdi Emőke előadását Szombathelyen? Senkinek. De azért igen, szomorú lennék, mert bizonyára fel van vértezve jó időre, stresszkezelési módszerekkel, az élethez való hozzáállással, mert professzor asszony nagyon nagy tudás és nagyon hiteles személyiség. Előjáróban annyit szeretnék megjegyezni, 2012-es adatokat olvasva, hogy a tavalyi évben körülbelül 170 ezer pedagógus működése alapján 1 millió 300 ezer gyerek nevelése, oktatása, személyiség fejlesztése történt Magyarországon. Tehát látható, hogy milyen nagy hatással lehet a gyereknek a fejlődésére, a jövőbeli tevékenységére, élethez való hozzáállására pedagógus. Mindenhez képest megjegyezném, hogy a magyarországi pedagógusok 2/3, ami azt mondom elég nagy arány, szenved folyamatosan fáradtságtól, kedvetlenségtől, alulmotiváltságtól. Ezzel szemben nézzük meg, hogy mi a társadalmi elvárás pedagógussal szemben. Ugye azt köztudott, hogy a pedagógus pálya nagyon erősen stresszel terhelt pálya, és általában ez egy olyan hivatás, ahol társadalmi normák írják elő, még azt is, hogy milyen fajta belső tulajdonságokkal, készségekkel, kompetenciákkal rendelkezzen egy pedagógus. Szinte örökös elvárás lenne, hogy legyen általában mosolygós, kedves, igazságos, mindig türelmes, nyugodt. Hát nagyon jól tudjuk, mivel hogy hát a pedagógus is emberből van, hogy nagyon-nagyon sok tényező hat rám, és bizony lehetnek olyan fajta hatások, amik ebből az egyensúlyból, lelki egyensúlyból kimozdítanak bennünket, azonban azt tartom fontosnak, hogy ezt a harmóniát vissza tudjuk állítani. Mivel, hogy identifikációs minta, tehát a személyiséget befolyásoló felnőtt lehet a pedagógus, ez nagyon erős elvárásként jelenik meg. És a személyiségét munkaeszközként használja, ami magában hozhatja azt, hogy kimerül, kifárad, kedvetlenné válik. Nagyon sokféle kapcsolattal kell egyszerre megküzdenie. Ott a diák, akár az óvodás, ott a szülő, ott vannak a kollégák, ott a vezető, tehát ez mind-mind másféle elvárást, másféle megküzdési potenciált igényelhet, másféle viselkedésbeli repertoár. Nagyon nagy a túlterheltség, hiszen ha azt nézzük, hogy pedagógusként nem csak az iskolában eltöltött időben tevékenykedünk, hanem felkészülünk otthon a következő napi tevékenységeinkre, javítjuk a dolgozatot. Tehát itt valahol sérülhet a magánéleti szerep, kevesebb energia, kevesebb idő juthat a családra, és az köztudott, hogy a magánéleti és a munkaszerep egyensúlyának a vesztése az egy nagyon erős stresszor, ami majd később a stresszről lesz szó, megbetegítő tényezőként jelenhet meg. A médiából is láthatjuk, hogy mennyire romló tendenciát mutat, magyarországi viszonylatokról tudok beszélni, a tanulók viselkedési kultúrája, mennyi az agresszió, ami a pedagógusok személye ellen fordul, és a neveltségi szintje is drasztikusan romlik. Az integráció révén, integrált oktatás révén nagyon sokféle új készséget, módszertant követel meg a szakma a pedagógustól, és nagyon sokszor probléma lehet, hogy ennek nincs birtokában. Újabb kihívás lehet az a tény is, hogy Magyarországon nincsen intézményes keret arra, hogy a pedagógus szakmai, személyes problémáival fordulhasson valahova segítségért. nincs tere annak, hogy stresszkezelésben kapjon segítséget, tehát saját magának kell megküzdenie azzal, hogy ő lelkileg egészséges tudjon maradni. Gyakoriak lehetnek a változások. Gondoljunk arra, hogy csökkenő gyereklétszám, iskolák összevonása, változó megfelelés a tanrendnek, ezek mind kihívásként, vagy akár ha másodértelmező stresszor tényezőként jelenhet meg a pedagógus személyiségében. Nagyon nagy problémát jelenthet az, hogy egyre inkább nő azoknak a tanulóknak, gyermekeknek a száma, akik speciális elvárást igényelnek, és a hagyományos pedagógus képzésben erre nem helyeződik még akkora hangsúly. Van egy-két pozitív kivétel azért. Személyes részese voltam képzéseknek még itt az akkori Berzsenyi Dániel főiskolán, az egészségtudományi tanszék által szervezett több képzésben, például az egészségtantanár képzésben, egészségfejlesztő mentálhigiénész szakember képzésben, elég nagy óraszámban, 120 órában volt személyiségfejlesztés, aminek célja egyrészt az, hogy egyre nagyobb önismeretre tegyen szert majd a pedagógusnál dolgozó egyén, mind azért, hogy tudja a mindennapi kihívásokat, a stresszt kezelni, tisztában legyen az erősségeivel, és hogy a pályára kerülve segítse a pályaszocializációt, ennek a készségeknek, a képességeknek, kompetenciáknak a megszerzése, és persze a pályántartásban is, mert hogyha európai adatokat nézünk, köztudott az, hogy pedagógusok nagy száma, ha jól emlékszem, ahogy olvastam, körülbelül 60%-a nyilatkozott úgy, hogy nagyon elkeseredve, amíg 10 év után is ezen a pályán kellene dolgoznia. Tehát az elfáradás, a kiégés nagyon nagy arányú. Hogyha a lelki egészségről beszélünk, akkor feltétlenül valami elméleti keretben kell, hogy helyezzem ezt a témakört. Az Egészségügyi Világszervezet egészség definíciója azt mondom közismert mindenki előtt, a testi, lelki, szociális jólét állapotát nevezik egészségnek, azonban Antonovsky modelljét szeretném megemlíteni. A koherencia érzék, mint fogalom bevezetésével. A koherencia érzéket úgy határozza meg, hogy ez egy olyan fajta kognitív beállítódásunk, ami azt mondja, hogy képesek vagyunk kezünkben tartani az életünk dolgait, képesek vagyunk megismerni a bennünk zajló és a minket körülvevő élet dolgait, tudjuk irányítani ezeket az eseményeket. Vizsgálatok mutatják ki, hogy akinek magasabb a koherencia érzéke, az jobb egészségmegőrző tevékenységeket folytathat, mivel jobb stresszkezelési technikákkal rendelkezhet. Azt gondolom, hogyha beszélünk a lelki egészség, pedagógus lelki egészségéről, akkor fontos kritériumokat megnézni, hogy definiálja a szakirodalom, hogy mit a lelki egészség kritériumai. Nagyon lényeges az, hogy tisztában legyünk saját magunkkal, megfelelőképpen ismerjük magunkat, jó szintű legyen az önismeretünk, tisztában legyünk az erősségeink, a fejlesztendő területeink körével. Hasznos, hogyha pozitív énképünk van. Nagyon jól tudunk megküzdeni a különböző feszültségekkel, tehát egy széles körű coping technikával rendelkezünk, tudjuk mindig a helyzethez igazítani ezeket. A fejlődésre való képesség is elengedhetetlen tényezője az a lelki egészségnek, aztán az érzelmi, indulati, kontrollkezelési képesség és a motiváció. Ha mindemellett megnézzük azt, hogy manapság mik azok a dolgok, amiket elvárnak a pedagógusoktól, láthatjuk, hogy nagyon sok átfedés lehet az előzőleg említett lelki egészség kritériumokkal. Legyen egy élet, stabil, racionális személyiség, ismerje a határait, ugye ezek az önismeret kategóriájába tartozhatnak az előbb említett lelki egészség kritériumok között, legyenek jó megküzdési potenciáljai, megküzdési mintái, jó szintű érzelmi intelligenciával rendelkezzen, tehát jó empátiás készséggel, bár ez egy eléggé nehéz terület, mivel nagyon fontos itt is a határok ismerete, mert hogyha valaki túlzottan bevonódik egy-egy nehéz helyzetben, saját egészségét veszélyezteti. Tehát nagyon fontos megtalálnunk az empátia egészséges mértékének is a határát. A kommunikációs készség az a mindennapokban ott van. A pedagógus pályán én nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem csak a verbális kommunikációt, hanem a nonverbális kommunikáció bizonyos jegyeit is nagyon jól tudja ismerni, használni, dekódolni a pedagógus, mert hogy ezáltal közelebb tud, jobban tud kapcsolatot teremteni akár a gyerekekkel, vagy kollégákkal. És ami nagyon sokszor problémát szokott jelenteni, hogy tudjunk sorrendet állítani a dolgok között, tehát a prioritások meghatározása nagyon lényeges. Hogyha arról beszélünk, hogy mi az a tényező, ami leginkább kikezdheti az egészségünket, a lelki egészségünket, akkor feltétlenül meg kell említeni a stresszt, mert hogy sem a magánéletben, sem a szakmai létünkben nem tudjuk elkerülni a stressz hatásokat. Azokban nem a stressz betegít meg önmagában, hanem a stresszel való bármi tudás képtelensége. Hál' Isten ez egy tanulható dolog, tehát fejlődési potenciál bennünk van. A stresszről csak nagyon röviden szeretnék beszélni, mert azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan eléggé általános ismerettel rendelkezik a legtöbb ember, ezen a pályán meg főleg, talán a tanulmányunk része is. Selye János írta le elsőként a stressz fogalmát, ő úgy határozza meg, hogy minden fajta olyan jelenség, olyan inger, ami a szervezetünktől alkalmazkodást kíván, stressznek tekinthető. Ha nézzük a szakirodalomban alkalmazott életesemény skálákat, akkor láthatjuk azt, hogy nem csak a közgondolkodásban stressznek hívott negatív dolgok jelenhetnek meg stresszként, azaz a distressz, hanem a pozitív életesemények is jelenthetnek stresszt. Például a Holmes-féle életesemény skálán fel vannak sorolva stresszkeltő tényezőként a házasság, a karácsony, az üdülés, tehát minden olyan dolog, ami a szervezetünktől alkalmazkodást kíván, és a mindennapi gyakorlattól eltérő viselkedésmódokat. Ugye a klasszikus értelemben a stressznek három szakasza ismert. Az első szakasza a riasztási fázis, amikor az adrenalin szintű emelkedések kapcsán különböző élettani változások következnek be a szervezetben. A pulzusszám emelkedik, lézés emelkedik. Pupilla kitágul, a szervezet működése szempontjából nem létfontosságú funkció pedig háttérbe szorulnak. Ennek a szakasznak a célja, hogy fenntartsa az egyensúlyt a szervezetünkben. A következő szakasz az ellenállási fázis, amikor már ezek a tünetek nem jelennek meg, és a harmadik szakasza pedig a kimerüléses fázis, ami azt jelenti, hogyha egy stresszor hosszú időn át fennáll, akkor előfordulhat, hogy a szervezetünk nem tud ezzel megbírkozni, megküzdeni. Külső stresszorokkal kapcsolatosan általában jellemző, hogy ezek befolyásolhatatlanok, bejósolhatatlanok, és az én képünket és így akár az önbizalom szintjét is rombolják. A stressznek hosszú távon különböző hatásai lehetnek, ha nem tudunk megküzdeni vele. Pszichés hatások közül lehet a szorongás, a hangulatzavar, depresszió irányába eltolódik, különböző szomatikus tünetek jelentkezhetnek, akár pszichoszomatikus megbetegedések, fekélyek az emésztőrendszerben, légzési rendszer problémái alakulhatnak ki, szexuális működés zavarai alakulhatnak ki. Aztán hatása lehet még a stressznek különböző egészségkárosító viselkedések megjelenése, túlzott alkoholfogyasztás, a dohányzás, vagy esetleg a kábítószer fogyasztás is. Szervezeti szinten pedig előfordulhat az, hogy az egyén úgy védekezik, hogy kikerül a szervezetből, tehát hosszabb időre táppénzre megy. Ez azonban megnövelheti a kollégák terheit, és egy ördögi kör alakul ki, majd beszélek a kiégésről és a közösségi hatásáról a kiégésnek, lehet ennek egy ilyen veszélye. Vannak a stressz hatását módosító belső kondicionáló tényezőt. Például ilyen lehet a nem, az életkor, aztán különböző genetikai betegségekre levő meglévő hajlam, illetve a személyiség tényező is befolyásolhatja azt, hogy ki hogy reagál a stresszre. Itt konkrétan gondolok az atipikus, B-típusú személyiség. De általában ugye az atipikus személyiségre, amit szoktak ilyen menedzser típusnak is hívni, jellemző ez a túlvállalás, túlpörgés, nem nagyon tud ellazulni, türelmetlen. Itt az atipikus személyiségnél szívkoszorú érrendszeri megbetegedésekre nagyon nagy a kockázat. Hát a stresszről azt gondolom, hogy órákat lehetne beszélni, de mivel összesen fél órán van, áttérnék a pedagógus pályában kapcsolatos munkahelyi stresszre, de azt ne felejtsük el, amit mondtam, hogy ugye magánélet, munkahely, tehát magánéletben is érhetnek különböző stresszorok minket, és ha még erre rárakódik a munkahelyi stressz, és ezt sem tudjuk kezelni, ennek komoly egészségkárosító hatása lehet. A munkahelyi stresszt a munkaléletben úgy határozza meg, úgy definiálja, hogy a munkának, a munkakörnyezetnek, a szervezetnek a különböző ártalmas jellegére adott érzelmi, kognitív, viselkedéses és élettani válasz. Különböző modellek dolgoznak azzal kapcsolatosan, hogy megnézzék, hogy mik azok a tényezők, amik befolyásolhatják azt, hogy egy munkahelyi stressz hatására valaki megbetegszik, vagy egészséges marad. Az első modell, amit itt felvázolnék, a Zigrist elméleten, amely azt mondja, hogy ha túlzottan nagy erőfeszítést teszek a munkahelyemen, és mindemellett nagyon alacsony a jutalom várható mértéke, akkor ez megbetegítő tényező lehet. Ha ezt átfordítjuk a pedagógus pályára, akkor gondolhatjuk azt, hogy a többféle viselkedésű, többféle pedagógiai igényű gyermek kezelése, mindennapos problémák ellensúlyozása lehet egy nagy erőfeszítés, viszont az, hogy karrierben mikor hova tudok előre lépni, az nem annyira magas szintű, tehát ez lehet egy megbetegítő tényező. Következő ilyen modell Harrison modellje, amelyik azt mondja, hogyha olyan helyzetben vagyok, ezt a kiválasztásban is használják ezeket a modelleket, hogy az én kompetenciáim, készségeim, képességeim megfelelnek a munka által elvárnak, illetve hogyha az én szükségleteimet ki tudom elégíteni a munka által lehetőségekkel, akkor összeillést észlelek, és ez egy jó testi-lelki állapotot eredményez, tehát jól létet eredményez. Azonban, hogyha nem észlel az egyén ilyen összeillést, akkor az igénybevételnek különböző típusai alakulhatnak ki, akár pszichés, és megint ott vagyunk a szorongásnál, a hangulatzavarnál, akár testi, emelkedett vércukorszint, koleszterinszint, magas vérnyomás, tehát különböző betegségforrások alakulhatnak ki. A harmadik modell, amit szeretnék említeni, az Karasek modellje, amely arról szól, hogy attól függően, hogy mekkora a megterhelés a munkában, és mekkora kontrollt észlelek én a fölött, hogy hogy dolgozhatom, változhat az, hogy jól érzem-e magam. Például, hogyha egy nagyon erős megterhelés mellett nincs önálló döntési jogköröm a módszereim, a pedagógiai módszereim, vagy a feladatok, vagy a célelérés meghatározásában, ez veszélyeztető tényező lehet. Egyébként az autonómiáról, az önállóságról, a bevonódásról azt mondja a szakirodalom, hogy gyakorlatilag a szívkoszorú érrendszeri megbetegedéseknek az autonómia hiánya majdhogy nem jobb előrejelzése, mint a dohányzás. Ha tovább haladunk ezen, akkor megnézzük, hogy milyen stresszorokkal találkozhat a munkahelyén a pedagógus. Hát a feladatokkal kapcsolatos stresszorok azt gondolom, hogy általában ismertek mindenki által. Túl sokféle, túl nagy a terhelés, az ellenkező típusa is ugyanolyan stresszor lenne, amikor azt mondjuk, hogy kevés a munka. Én azt mondom, hogy a pedagógus pályán ilyen soha nincs. mert hogy mindig nagyon sok és nagyon sokféle probléma jelenthet, hogyha a munkafeltételek nem megfelelőek. Munkaeszközökre gondoljunk, vagy gondoljunk a tantermek elrendezésére, vagy gondoljunk arra, hogy mennyire van elvonulási lehetőség, mennyire zsúfoltak a helyek, vagy mennyire ingergazdagok, vagy ingerszegények. Aztán következő stresszfaktor lehet az, hogy nagyon-nagyon sokféle emberrel kell kapcsolatot tartani a pedagógusnak. Már a diákok is sokfélék, és a sokféle diákhoz sokféle szülő tartozik. Hát ezeket a helyzeteket mindig kezelni kell. Ugyanakkor a kollégákkal kapcsolatot tartani, a vezetővel kapcsolatot tartani, tehát ezek mind-mind lehetnek stresszforrások. Munkakörnyezetet, ha tekintjük, lehet stresszor tényező a túlzottan nagy létszámú munkánál, az erős zaj, aztán különböző hőmérsékletbeli vagy megvilágítási problémák is okozhatnak stresszorokat. A szervezeti szereppel kapcsolatos stresszorokról, ha beszélünk, akkor első helyen említeném azt, hogy hát itt egy szervezeti hierarchiába kell betagozódni pedagógusoknak, és nagyon sokszor előfordulhat az, hogy döntések felülről jönnek, később jön az információ, tehát igazán nem vonódik be a pedagógus a döntésekbe. Túlzottan nagy lehet a felelősség, akár a gyerek testi épségéért, akár a gyerek fejlődéséért. Aztán újabb stresszfaktor lehet a vezető hozzáállása, a vezető attitűdje, egy autokrata vezetővel egy pedagógus közösségben eléggé nehéz dolgozni. Nagyon gyakran előfordul, hogy túlzottan be vannak szabályozva a tevékenységek, és amit már említettem, hogy a döntésekben ritkán vonódhatnak be a pedagógusok. És akkor elérkeztünk akár a magánéletben megjelenő stresszorokhoz. Nagyon fontos az, hogy egyensúlyt tartsunk a munkaszerep és a magánéleti szerepünk között. Megjelenhet még az, hogy általában ez onnantól fogva, hogy a pedagógus az otthonról bemegy a közösségbe, jó részt magányos munka, tehát kisebb a tere annak, hogy közösségben dolgozzon. Újabb stresszorként jelenhet meg a problémás, akár viselkedészavaros tanulók kezelése, mert hogy erre az alapképzésben nem nagyon fektetődik hangsúly, erről már beszéltünk. És nagyon-nagyon erősenek a pályának az érzelmi megterhelése, amivel ha nem tanulunk meg bánni, akkor megbetegedéshez vezethet. Nézzük meg, hogy mit lehet tenni azért, hogy mégiscsak megőrizzük az egészségünket. Szervezeti szinten, amit én elsőként kiemelnék, mert hogy pénzbe sem kerül, csak vezetői hozzáállás kérdése, a gyakori visszajelzések. Tehát, hogyha valaki valamit a tevékenységében jól csinál, igenis erősítsük meg, adjunk pozitív visszajelzéseket, mert tudhatjuk egy pszichológiai tanulási során, az operás kondicionálás révén, ha van egyfajta viselkedés, ha időben közeledek ehhez, adok egy jutalmat, akkor ez a viselkedés gyakoribbá válik, megerősítődik. Tehát tessék dicsérni a beosztottak, akár a kollégák is egymást, mert hogy ennek nagyon-nagyon pozitív hatása van a lelkünkre, és az önbecsülésünket, az önbizalmunkat fokozhatja. Aztán, amit lehet még tenni szervezeti szinten. Hát itt az arányok csökkentése, ami azt jelenthetné, hogy amennyiben van rá lehetőség, a direkt kontaktusokat a gyerekekkel csökkentsük le. A pihenősi lehetőség biztosítása itt olyan vonatkozásban jelenik meg, hogy a stresszesebb munkák után adjunk olyan lehetőséget, hogy akár egy adminisztratív jellegű munkát végezzen. Tehát kicsit kipihenje magát, kicsit változatos legyen az a munkatevékenység. Munkafeltételek biztosítása, tehát kedvező munkafeltételek, ingergazdag környezet, ez mind a lelki kiegyensúlyozottságunk, a lelki egészségünkhöz hozzájáruló tevékenység, és ami azt gondolom, hogy a magyar intézményrendszerekben eléggé hiányos, szüksége lenne a pedagógusoknak, akár szakemberek, iskolapszichológusok, egyéb szakemberek bevonásával, szupervízióra, esetmegbeszélésre. Tudjuk azt, hogy a stresszkezelés kapcsán mindjárt az első lépcső a ventiláció, tehát feszültségeinket kirakjuk magunkból, ha valakivel megbeszéljük ezeket a problémákat, már te felrendettünk egy szelepet, hogy leveződjenek a feszültségeink. Ez a stresszcsökkentés szervezeti szintű lehetőségeit tanulta, és nézzük meg, hogy mi magunk mit tehetünk azért, hogy csökkentsük a stresszt az életünkben. Arról már beszéltem, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő megküzdési potenciállal rendelkezünk. Ugye itt általában megküzdési potenciál alatt pszichológiai, tudatos-tudattalan folyamatokat szoktunk érteni. Copingoknak több típusa létezik, több felosztása, problémaközpontú, amikor magát a problémát próbáljuk megszüntetni, vagy a problémával való problémával kapcsolatos gondolkodásunkat próbáljuk megváltoztatni. Az érzelmi központú megküzdés, hát ugye a sírás is ide tartozik, itt jó részt azért nők vagyunk. Hát ez nálunk gyakoribb levezetési módja a feszültségnek, mint a férfiaknál, de nagyon hatékony mód, mert hogy megint azok a feszültségek, amit a stressz kelt, kijön a szervezetből. Aztán az érzelmi támasz keresése, aztán akár a vallás felé fordulás. Egy modellt szeretnék mutatni, aminek alapján nagyon jól át tudjuk azt gondolni, hogy mit tehetünk egyéni szinten azért, hogy egészségesek maradjunk lelkileg, megküzdjünk a stresszel. Ez Diels modellje, aminek a szintjei nagyon jól lehetővé teszik azt, hogy átgondoljuk, hogy mik azok a lehetőségeink, amikben változtassunk. Ha megnézzük az alatt, ezt úgy kell elképzelni, ez a Maslow piramis, ezt gondolom mindenki előtt ismer. Diels modellje hasonlóképpen épül fel, tehát legalsó szinten helyezi el a környezetet. Itt környezet alatt arra utal, hogy nagyon fontos az, hogy nézzük meg, hogy hát ugye ez megint szervezeti oldalt is érint, hogy ergonomikus legyen a berendezés ott, ahol dolgozom. Tehát az egészségünket ne veszélyeztesse, jók legyenek a székek, ha számítógépet kell használnunk, legyen megtámasztása a karunk alatt. Aztán különböző gyógynövények, illóolajok, masszázs, és ő ide sorolja a táplálkozás minőségét is. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen minőségű táplálkozást folytatunk. Például, amit nagyon fontos tudni, hogy a C-vitamin nagyon-nagyon jó stressz megküzdés segítő vitamin. És csak zárójelben hozzátenném, hogy a dohányosoknak, hogy egy doboz cigaretta 30%-kal csökkenti a szervezet C-vitamin szintjét. Tehát érdemes elgondolkodni, hogy a dohányzás stresszkezelés-e, avagy fontosan csökkentjük ennek az esélyét. Aztán például a forsavat tartalmazó tápanyagok, ilyen lehet a saláta, káposzta, egyéb ilyen zöld növények, ezek az ingerlékenységgátlásban segítenek minket. Memória funkció, a koncentráció javításában. Aztán a B-vitamin szerepe eléggé közismert. Én, ahogy több helyen járok, dolgozom, magne B6-ot mindenhol ismerik. De én azt mondom, hogy táplálkozásban is érdemes a B-vitaminokra figyelnünk. Például tonhal és egyéb dolgokban található B-vitamin érdemes a táplálkozásunkban előnyben részesíteni. Harmadik szint a képességeink, amivel meg tudunk küzdeni a stresszel. Itt a légzéskontroll, a nevetés, a humor, a különböző relaxációk, a jóga, az autogén tréning, ezek mind tanulható dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy ha valakiben van motiváció arra, hogy megtanulja kezelni a feszültségeit, akkor képes rá, hogy ezeket megtanulja. Következő szintje a meggyőződések, az értékek. Hát első helyen itt azt szeretném megemlíteni, hogy jussunk már el oda a gondolkodás szintjén, hogy igenis saját magunk is felelősek vagyunk az egészségünkért. Tehát próbáljuk meg az olyan fajta kognitív korlátozó hiedelmeinket megváltoztatni, amelyek általában, ahogy én tapasztalom a munkában, negatívak saját magunkra vonatkozó, hogy mit nem tudunk megtenni. Az mindig elmaradt, hogy milyen potenciálunk vannak bennünk. Következő, amiről szeretnék nagyon röviden beszélni, hogy a pedagógus pálya egyik legnagyobb veszélye a kiégési szindróma. Hát európai viszony Barcelonában, ha jól emlékszem, körülbelül 60%-a pedagógusoknak szenved folyamatosan stressztől. Jó nagy arány, legalább 30% rendelkezik már a kiégés testi lelki tüneteivel, és küzd akár pszichoszomatikus betegséggel is. A burnout szindróma egyébként, ami konkrét példát tudok, például Ausztriában, Németországban kiégési szindrómában táppénzen tartják az embereket egy évig. Viszont egy olyan példát is olvastam, hogy ami a prevencióban, de ez csak állam-magyar viszonylatok közt, Amerikában, az olyan területeken, ahol humán szakemberek dolgoznak, minden hetedik évet megkapják fizetett szabadságként a regenerálódásra a humán szakemberek. Hát ez nekünk nagyon messze van. Azt gondolom, egy hónappal is életre kiegyeznünk, ami abszolút a munkától mentes. Na, a burnout szindróma kialakulásának szakasza, hogy a pálya, a kezdeti lelkesedés, a pálya túlidealizálása, túlzott azonosulás. Aztán általában azt szokták mondani, hogy a pályakezdők veszélyeztetettebbek a kiégés szempontjából, mivel nem rendelkeznek még azokkal a megküzdési módokkal, azokkal a probléma megoldó mintákkal, amit már esetleg egy pályán több éve, évtizede dolgozó egyén birtokában vannak. Aztán stagnálás, tartós frusztráció, és az végül az ötödik szakasz, a közömbösség, amikor már abszolút motiválatlan, reményvesztett. Itt ennél a szakasznál már megjelenhetnek különböző megbetegedések. Mik lehetnek a tünetei? Fejfájás, fáradtság, alvászavar, akár az, hogy nem tudunk elaludni, vagy többször felébredünk éjjel, korán felébredünk, testsúlyváltozás, aztán a pszichoszomatikus megbetegedések megjelenése, gyomorfekély, aszma, allergia, nagyon-nagyon bővül az autoimmun betegségek köre magyarországi viszonylatban is. Ennek a hátterében is ott van a stressz. Pszichés problémák is jelentkezhetnek, ingerlékenység, szorongás, depresszió, vagy a cinizmus, mint elhárító mechanizmus megjelenhet. Vannak bizonyos személyiségjegyek, amik hajlamosíthatják az egyént arra, hogy veszélyeztetetté váljon. Például ez a túlzott maximalizmus, ugye, ami egyrészt társadalmi elvárás is, hogy a pedagógus mindig ilyen legyen. Aztán a külső kontrollos személyiség, és nagyon nagy mértékben hozzájárulhat az is, hogy nem rendelkezik az egyén asszertív, tehát önérvényesítő készségekkel. És azok a fajta a személyiségek, akik nem veszik fel a kesztyűt, általában konfliktus kerülőek. Vannak védőfaktorok is a kiégés megelőzésére. Egy 2005-ös koncepció Ola Attila modellje alapján mondanám, hogy a pszichológiai immunrendszer különböző faktorai, ezek mind védettséget jelentenek, tehát kontrollképesség, tanulveleményesség, optimizmus. Az optimizmust kiemelném, mert hogy az egészségpszichológia azt mondja, hogy az optimizmus, tehát az, hogy pozitívan lássuk a dolgokat, az egyik legerősebb egészségvédő faktorunk. És megint csak ott vannak az adaptív coping technikák. Mit kell tennünk, hogyha észleljük magunkon a kiégés jegyeit? Hát elsősorban csökkenteni az igénybevételt, csökkenteni a terheket, meg kell tanulni nemet mondani. Én ezt a munkám során nagyon sok esetben tapasztalom, hogy nagyon sok embernek problémája ez, hogy nem igazán tud önérvényesítő kommunikációval nemet mondani bizonyos dolgokra. Megelőzésről, hogyha beszélünk, itt szintén intézményes szintet, egy személyes szintet említenék, az intézményi szint, a képzések, továbbképzések szervezése, ami a megküzdési technikákat, az önismeretet fejlesztheti. A Magatartás Tudományi Intézetnek Budapesten van egy nagyon jó képzése. Ez a Williams Életkészség Program, nem tudom, ismeri-e valaki. Kommunikációs készséget, konfliktuskezelő készséget, stressz megküzdést, hasonlókat fejleszt. Különböző célcsoportok részére szokták ezt meghirdetni. Én bízom be, hogy pedagógusok részére is van ilyen. Októberben is zajlott egy ilyen kétnapos képzés, és nagyon-nagyon sokat tud segíteni az egyéneknek. Aztán ugye a prioritás állítása, tehát a szükséges és ideális terveinket szét kell választani, és az önismereti tréningek, készségfejlesztések. Visszakapcsolódva, kanyarodva a képzésekhez, én azt gondolom, hogy feltétlenül megemlíteném, ha szűkösek a lehetőségek, akkor amennyiben van rá mód, akár egy nevelési értekezleten lehet egy szakembert hívni, és egy rövid problémafókuszú segítséget lehet kérni, vagy akár lehet különböző témákban szülők iskoláját szervezni, ahol egyik cél lehet az, hogy osszuk meg a felelősséget, hogy nem mindig mindenért a pedagógus legyen a felelős, kicsikét átlássa a szülő az ő szerepét, és a személyes szint pedig az megint az önértékelésnél, önbizalomnál vagyunk, motiváltságnál és a stresszkezelés. És szeretném az utolsó diák azt mutatni, hogy mik az egészségmegőrzésünk, hát ahova a lelki egészség is természetesen beletartozik, alapillérei, pozitív, optimista beállítódás, a társas támogatottság és az adaptív coping technikák. Én azt gondolom, hogy az egészségfejlesztési tervek egyelőre jó részt a diákokra fókuszálnak, de célszerű lenne pontosan a pedagógusok egészségének, lelki egészségének megőrzéséért kicsikét a fókusz elpolni, és a pedagógusok lelki egészségét segítő képzéseket, programokat szervezni. A sport egy nagyon jó tevékenység, ami levezeti a feszültségeinket. A családi programok, aztán egyéb olyan közös tevékenységek, amik erősítik a kapcsolatainkat. És azt gondolom, hogy ez volt az utolsó dia. Igen. Köszönöm szépen. Egy fél percet, ha még kapok, akkor csak egy gyakorlati dolgot szeretnék mutatni. Egy légzéskontroll technikát, ami a relaxációt segíti. Egy perc. Köszönöm a figyelmet!